Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésekre készülve énekeljük 412. számú dicséretünk második versét. A 412. számú dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. Keresztség, sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az ígéket olvasom Máté evangélium a végéről, melyekben megparancsolta Jézus a keresztséget. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én ti veletek vagyok minden napom, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, azt kérve, hogy lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először. Akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor. Ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk és önként tegyenek vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban? Ha igen, felejétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk most vallást a mi győzedelmes hitünkről, a gyülekezettel együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban. Kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel járulunk eléd, dicsőítve és magasztalva téged, hogy úgy döntöttél ezek felől a gyermekekről, hogy részesüljenek a keresztség szentségében. Boldog a mi szívünk, mennyei atyánk, mert mindez azt jelenti, hogy szeretsz bennünket, és gondod van ránk. Köszönjük, hogy hihetjük, hisszük is, hogy a jövő egyház tagjait, leendő hűséges szolgáidat kereszteljük most meg. Szeretnénk neked megköszönni azt, hogy a szüleikben kimunkáltad a gondolatot, a vágyat, hogy elhoztad őket, hogy elhozzák őket bemutatni neked. Könyörgünk az ő kis életükért. Olyan jó lenne, hogyha felnövekedve megismernék a te szent fiadat, akit ő értük is odaadtál, aki ő értük is meghalt. Add, hogy felnövekedve szív szerint átéljék, és által menjenek a szoros kapum. Mennyei atyán, könyörgünk hozzád azért, hogy áld meg, amit most cselekszünk. Hisszük, hogy szent lelked által jelen vagy most is. Áld meg őket, kérünk. Amen. Hasd meg a fejed. Mi a gyermek neve? Gergő Gábor. Gergő Gábor, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Engedd el. Mi a gyermek neve? Dominik, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Dehogy nem akarod, gyere! Mi a gyermek neve? Gyermek neve?
Dániel Ádám,
keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Gyertek vissza. Áldjon meg titeket az Úr, hogy felnövekedjetek szüleitek örömére, Anyaszent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljunk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket Istenünk magasztalásával, énekelve az 591. számú dicséretünket. 591. számú dicséretünket fogjuk végigénekelni mind a négy versével. Az első vers így kezdődik: Erős vár a mi Istenünk. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, úgy, amint az írva található Máté evangéliuma 7. fejezetében, a 13-tól a 29. versig bezárólag. Tekintettel arra, hogy ez egy hosszabb igeszakasz, kivételesen ülve, figyelmes szívvel hallgassuk Istenünk írott igéjét. Jézus mondja, menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. Mert szoros a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket, tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét. Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk-e ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Aki tehát hallja tőlem e beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és az összedőlt, és teljesen elpusztult. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik. Isten az ő igéjében megszólított bennünket, és azt várja, hogy erre a megszólító igére feleljünk. Feleletképpen most fennállva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Hatalmas Isten, szerető mennyei édesatyánk, imádásodra gyűltünk ma itt össze. Zengeni nagy tetteidet és hódolni szent színed előtt. Köszönjük, hogy ilyen kegyelmes vagy hozzánk, hogy megengeded, hogy eléd járulhatunk. Bocsáss meg nekünk, hogyha oly sokszor nem érezzük ennek a valódi súlyát. Bocsáss meg, hogyha nem vesszük komolyan, hogy a világ mindenség urával, a teremtőnkkel találkozhatunk. Alázatos szívvel hozzuk eléd kérésünket. Könyörgünk azért, hogy ez a délelőtt nem újjon el úgy, hogy nem találkozhattunk veled. Könyörgünk azért, hogy az az üzenet, amit ma elkészítettél, amit ma szívünkre szeretnél helyezni, azt be tudjuk fogadni, és életet változtató, életet megújító kősziklává válhasson életünkben. Mennyei atyánk, könyörgünk te hozzád azért, hogy küldd el a te csodálatos szent lelkedet, hogy betöltsön és megelevenítse sokszor fásult életünket. Háromszor szent Isten, könyörülj rajtunk, népedem. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallására készülve énekeljük 313. számú dicséretünket. A 313. számú dicséretünket fogjuk énekelni, ez így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Az ige hirdetés alapigéjét olvasom közöttetek, úgy, amint az írva található a már előbb olvasott ige szakaszban, közelebbről, Máté evangélium a 7. fejezetéből, a 24-től a 28. versig bezárólag. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, beleütköztek abba a házba, és az összedőlt, és teljesen elpusztult. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a lekcióként és alapigeként felolvasott ige szakasz Jézus Krisztusnak talán a legnagyobb hatású, de az biztos, hogy a legtöbbet idézett beszédének, az úgynevezett hegyi beszédnek a bezáró része. Jézus a hegyi beszédben tulajdonképpen a hívő ember életéről és útjáról beszél. Hiszen beszél többek között a boldogságról, az alamizsnálkodásról, az imádságról, a törvényről és annak a hasznáról, és Isten akaratának a teljesítéséről. És mint minden jó beszéd, igehirdetés, szónoklat azzal zárul, hogy összefoglalja az elhangzottakat, a korábban elmondottakat. Jézus Krisztus tulajdonképpen egyetlen egy mondatban summázza és összegzi az egész hegyi beszédet. Minden erre az egy dologra sarkal, mindenkit erre akar rávezetni. Menjetek be a szoros kapun. Jézus voltaképpen az egész földi, egész emberi földi életnek a legfontosabb feladatát tárja elénk, amikor ezt mondja, menjetek be a szoros kapun. Vagyis, hogy életünk elmúltával ne a pokolba, hanem az örök üdvösség honába kerüljünk, hiszen enélkül a lelki mozzanat nélkül elvesznénk. Kedves testvérek, mindannyian a széles útra születünk rá, és hogyha azon járunk végig, akkor elveszünk. De van keskeny út is, ami Jézussal együtt járva az örök üdvösség honába, a mennyországba, az üdvösségbe jutunk. Így a mai Isten tiszteleten először mi is erre fogunk figyelni. Először arról fogok beszélni, hogy mi is az a szoros kapu és keskeny út, másodszor a keskeny úton ránk leselkedő veszélyekről, és végül a harmadszor, hogy miért is kell, és mit jelent kősziklára építeni a házat. Kedves testvérek, egyetemes emberi gondolat az, hogy az ember életútja dönti el, hogy mi lesz velünk a halál után. Vallástól, kultúrától, rasztól függetlenül így gondolkodnak az emberek, hogy ahogyan éljük az életünket, az lesz a mércéje annak, hogy a halál után mi történik velünk. Szinte minden vallás használja ezt a képet, amit az Úr Jézus is mond, hogy menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amelyik a kárhozatba visz. És sokan vannak, akik azon járnak. Első hallásra talán kiábrándítónak hathat. Jézus ugyanazt tanítaná, mint a zsidók, meg a mohamedánok, vagy éppen a buddhisták? Nyilvánvalóan nem. Mitől más, mitől új az, amit Jézus mond? Kedves testvérek, amíg a zsidók és a mohamedánok a szoros kaput, az út, tehát az élet legvégére értik, tehát a halál pillanatára, addig Jézus nem erről beszél. Jézus egészen más dolgot mond. Jézus azt tanítja nekünk, hogy aki bement a szoros kapun, akkor indult el a keskeny úton. Nagyon nagy különbség. Nem véletlen a sorrend, ahogyan a mester mondja. Szoros a kapu, és keskeny az út, amely az életre visz. Ez egy egészen új megközelítés. Ahhoz, hogy a keskeny úton járjak, Krisztus követőjévé kell először lennem. Először át kell mennem azon a szoros kapun. Talán köztünk is vannak most olyanok, akik úgy gondolják, hogy a szoros kapu az az életem végén van. Hogyha úgy élem az életemet, akkor jó eséllyel majd átmegyek rajta. Csak hogy Jézus nem erről beszél. Mert mit mond Jézus? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Drága testvér, ha nem tudsz meggyőződéssel válaszolni arra, hogy átmentél-e a szoros kapun, akkor még nem tetted meg. Ugyanis eredendően mindannyian a széles útra születünk rá. Azt nem kell keresnünk. Sőt, egészen addig, amíg át nem megyünk a szoros kapun, addig nem is tudjuk igazán, vagy nem is hisszük azt, hogy van egyáltalán két út. Kedves testvérek, átmenni a szoros kapun ennyit jelent, megtértem. Megértettem, szív szerint átéltem azt, hogy Jézus Krisztus minden bűnömet felvitte a Golgotára, és kifizette helyettem az adósságomat az Istennek. Ha az ember ezt átéli, akkor bűnbocsánatot nyert, és akkor átlépett a szoros kapun. Egyébként máshogy nem lehet. Mert ezen a szoros kapun csak így lehet átmenni. Nem lehet megkerülni. Nem lehet máshonnan bejutni. Csak is ezen a kapun, ami a megtérést jelenti. Ez a mai első üzenetünk. Átmenni a szoros kapun egyenlő bűnbocsánatot kaptam, és Jézus követőjévé lettem. Innentől van előttem a keskeny út. Kedves testvérek, aki átment a szoros kapun, az kezdett el járni a keskeny úton. A keskeny úton járás pedig egyet jelent azzal, hogy igyekszem követni Jézust. Mert amikor az ember átlép ezen a szoros kapun, onnantól lesz igazán keresztjénné, azaz Krisztus követőjévé. Jézus, mikor megkérdezték tőle, hogy hogyan kell őt követni, azt mondta, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, ez az átlépés a szoros kapun, vegye föl az ő keresztjét és kövessen engem. Ez a keskeny úton való járás. Kedves testvérek, a keskeny út azon túl, hogy az üdvösségbe visz, egy nagyon fontos feladattal átszőtt út is egyben. Krisztus útját követve a lelkek mentésének nagy szolgálatába kell beleállnunk. Ez pedig azt jelenti, hogy a széles úton bóklászókat kell kimenteni. Minél több embert át kell hozni, és el kell vinni őt a szoros kapuig. Megrendítő és félelmetes dolog, de ameddig az ember a széles úton jár, addig elveszésre van ítélve. A sátánnak addig semmi dolga nincsen vele. Hiszen, hogyha végigmegy azon az úton, akkor el fog veszni, és pokolra fog kerülni. Azonban, hogyha az ember bemegy a szoros kapun, és elkezd járni azon, akkor a gonosz is támadásba fog lendülni. Tulajdonképpen onnantól van velünk dolga, hiszen kikerültünk az ő uralma alól. A halál állapotából átmentünk az örök életbe. Innentől kezdve egyetlen egy célja van. Eltéríteni bennünket a keskeny útról. Kedves testvérek, a keskeny út az a sátán vadászterülete. A keskeny út a sátán vadászterülete. Jézus Krisztus a hegyi beszéd bezáró részében, a felolvasott igében a keskeny úton járókat figyelmezteti egy nagy veszélyre. Ők pedig a hamis próféták és a tévtanítók. Ugye elgondolkodtam azon, hogy miért éppen őket említi. Hiszen felsorolhatott volna rengeteg mindent, ami támad bennünket a keskeny úton. Miért csak a hamis prófétákat emeli ki Jézus? Kik ezek a hamis próféták, akiktől félni kell a keskeny úton? Miért óv tőlük Jézus? Kik ezek? Kedves testvérek, a próféta szó görögül szószólót, héberül szószólót és küldöttet jelent. A próféták az Ószövetség legelejétől az Isten akaratát és üzenetét mondták tovább a népnek. A próféta tulajdonképpen mintegy az Istenből szól. A próféták pedig Jézusról tesznek bizonyságot, hiszen Jézus maga mondta. Róla tettek bizonyságot a testet öltése előtt. Őróla beszéltek. Ahogyan Pál mondja, róla is, mint megfeszítetről. A próféta tovább mondja az Isten akaratát, magyarázza és tanítja azt. Ami pedig a legfontosabb ismérvük, hogy Isten hívta el őket a szolgálatba. Milyenek hát a hamis próféták? Kedves testvérek, azért nagyon veszélyesek, mert ahogyan Jézus fogalmaz, báránybőrbe bújt farkasok. Érkezésük napján a gyülekezetben nagy az öröm. Azt a reményt keltik, hogy gyarapszik és növekedik a gyülekezet. Új ember érkezett, és látszólag nagyon elhivatott Krisztus ügye iránt. Önként jelentkezik a szolgálatokra, őszintének tűnik a buzgolkodása. Azonban ők éppen az ellenkezője miatt jöttek, hiszen egy farkas a bárányokat szétkergeti és megöli. A sátán emberei ők, ha némely nem is tud róla. És a feladatuk Krisztus szent egyházának a züllesztése és rombolása. Jézus nem véletlenül emeli ki őket. Nem véletlenül tőlük óv bennünket a legjobban. A keresztény egyház 2000 éves történetében mindig azok voltak a legsötétebb korszakok, amikor a hamis próféták beférkőzhettek az egyházba. A teljesség igénye nélkül mondok néhány példát. A korai kereszténység életében a 3. században feltűnt egy Mani nevű hamis próféta, aki azt tanította szinkretista, azaz vallásokat összekeverő módon, hogy Zarathustra, Jézus, Buddha és sokan mások mind-mind ugyanattól az Istentől jöttek tanítóul, hogy igazságra vezessék a népet. Az ő korában ez jelentette a legnagyobb veszélyt a kereszténységre. Több ezer követője volt. Rudolf Bultmann, 20. századi liberális teológus. Tévtanító volt. Ő azt tanította, hogy a Szentírásnak csekély történeti hitelessége van, húsvétkor pedig Jézus csupán a tanítványai lelkében támad fel. Valóságosan nem. A mai napig nyögi a nyugati egyháza tanait. És végül, hogy egy mai példát is mondjak, Perindfalvi Rita, ma egy élő, önmagát katolikusnak mondó teológus nő szerint, ha ma élne Jézus, akkor a Pride felvonulás legelején menne, és vinné a szivárványos zászlót. Három példa. Jézus azért emeli ki a hamis prófétákat, mint a legnagyobb veszélyforrást ránk nézve, mert ők is tanítanak Jézusról. Csak éppen nem úgy, és nem azt, amit Jézus magáról kijelentett. Hiszen a próféták Jézusról beszélnek. De figyeljétek meg, hogy ezekben a példákban mind-mind Jézus istenségét támadó és tagadó hamis prófétákról és tanítókról hallottunk. Mani szerint Jézus tanító volt, nem Isten. Bultmann szerint nem támadott fel, halott maradt, tehát nem Isten. Perintfalvi egy olyan mozgalom élén képzeli el őt, amiről a Biblia úgy beszél, hogy fertelmes bűn az az Isten előtt. Az ő gyümölcseik, amikről meg lehet őket ismerni, azok ezek. Széthúzás, hazugság, szakadás, hamis, Biblia ellenes tanítás az egyházban. Kedves testvérek, milyen jó az, hogy Jézusnak gondja van ránk. Gondja van az ő egyházára. A segítségünkre siet, és elmondja számunkra, hogy hogyan ismerhetők fel, hogyan leplezhetők le ezek a hamis proféták. A gyümölcseikről ismerjük meg őket. A Biblia szerint a jó gyümölcsök ezek. A szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Csak azt tudja ezeket teremni, akinek az élete Jézusban gyökeredzik. Aki nem benne gyökeredzik, az nem hoz jó gyümölcsöt. Jegyezzük meg, mindig Jézus az ütköző pont. Mert aki hamis próféta, az nem ment be a szoros kapun, és nem jár a keskeny úton. Tehát nem vallja Jézust megváltójának és Istennek. Óvakodj azoktól, akik máshogyan, újszerűnek tűnően, modern felfogásban eltérően a Biblia tanításáról beszélnek Jézusról. Légy velük nagyon óvatos, mert kiderülhet róluk, hogy bárány bőrbe bújt farkasok. Kedves testvérek, hallottuk eddig, hogy mit jelent belépni a szoros kapun, és mit jelent járni a keskeny úton. Hallottuk, hogy Jézus mit tart a legnagyobb veszélynek az övéi számára ezen az úton, és most végül tekintsünk arra, hogy mi a feladatunk ezen a keskeny úton. Feladatunk az, hogy olyanokká legyünk, mint a bölcs ember, aki Jézus beszédét hallja és cselekszi azokat. Tehát kősziklára építi a házát. Jézus megszokott módon itt egy olyan képet használ, amit az akkori emberek tökéletesen értettek. A hasonlat alapjául az a Palesztínában télvíz idején gyakori tapasztalat szolgál, hogy a hirtelen esőzések, felhőszakadások megdagasztják a vizeket, és hirtelen óriási mennyiségű víz jön le, és a gyengén megépített házakat, ha csak nem volt erős alapjuk, elsodorták. A példázatban szereplő ház az nyilvánvalóan az életünket jelenti. Mi akkor ez a kőszikla? Jézus szerint a kőszikla ez, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. Tehát a kőszikla alap Isten ígéje, amit hall és megcselekszik az ember. Mit jelent ez? Kedves testvérek, legelőször is azt, hogy Isten ígéje a legmélyebb alap, a legbiztosabb fundamentum. Egyszerűen azért, mert ez az egyetlen, ami állandó, ami örökre megmarad. Mert Isten mindig hű marad ahhoz, amit egyszer kimondott. Az ige mindig ugyanaz marad, mert nincsen egyetlen olyan pillanat sem az életünkben, amikor Isten szava ne lenne érvényes és ható tényező. Egy helyen azt mondja a Szentírás, az ég és a föld elmúlnak. Tehát elmúlik mindaz, ami az ég és a föld, amivel az ég és a föld vigasztalt vagy gyötört. De az én beszédeim soha el nem múlnak. Egyedül Isten igéje az, ami maradandó, ami szilárdul, megmarad. Ezért egy olyan szikla alap az Istennek a beszéde, ami dacol minden viharral, aminek nem árthatnak még a hamis proféták és tanítók sem. Isten beszéde, Isten igéje dacolni tud életünk viharaival, a gyászainkkal, a csalódásainkkal és a hamis tanításokkal is. Isten igéje tehát a kőszikla. Az az örömhír, testvérek, hogy bár a keskeny út, az az ördög vadász területe, Jézus mégis megvéd tőle azzal, hogy kőszikla alapot ad nekünk. Ez mind igaz. De hogyan válhat az én, a te életed kősziklájává az ige? Jézus Krisztus azt mondja, aki hallja tőlem e beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette házát. Hallja és cselekszi. Tehát az ige önmagában nem lesz számunkra kőszikla. Csak akkor, csak az az ige, amit az ember meg is tesz, meg is cselekszik, amit valaki igazán komolyan vesz. Tehát nem az az ige, amit naponta talán mechanikusan átfutunk a Bibliában vagy a kalauzban. Ez is lehet homokká. Egyedül az az ige tart meg mindvégig, mindenen át, amit megcselekszik az ember. Ez egy nagyon fontos különbség. Kedves testvérek, az ige az engedelmes cselekedetben válik kősziklává. Mit jelent megcselekedni az igét? Egyszerűen azt, hogy megélem. Élni vele és általa. Azzal az igénnyel olvasni, hallani, hogy itt most az Isten szól hozzám, akinek a szava teremtő erő, gyógyító, tisztító, felemelő és sorsot formáló hatalom. Cselekedni azt jelenti, hogy bár a gondok valóságát az életemben komolyan veszem, hogy miként oldom meg a pénzügyi nehézségeimet, vagy miként jövök ki a nyugdíjamból, vagy mi lesz a gyermekeimmel. De mindezekben még nagyobbnak tartom az ige realitását, hogy az fölötte áll, az egy biztos alap, hogy a holnap, ami úgy aggaszt engem, hogy mi fog történni, az az Isten kezében van. Egyszer egy komoly hívő ember, Müller György, egy egész több száz gyermeket gondozó árvaházat épített fel erre az igére. Kérjetek, és megadatik néktek. És ha bármire szüksége volt, ő sosem kért az emberektől egy fillért sem. Mindig csak az Istentől. És Isten mindig kiutalta neki embereken keresztül, ami éppen kellett. Soha nem maradtak szükségben. Újra hadd hangsúlyozzam. Csak az az isteni szó, bibliai ige válik kősziklává, rendíthetetlen fundamentummá alattunk, amire igazán teljesen ráállunk és megcselekedjük. Aki az Isten szavát csak úgy mellékesen veszi magához, mint egy kis ünnepélyes hangulatot, vagy egy szippantást egy másik világ atmoszférájából, mint egy szép gondolatot, azt a legelső zápor összedönti. Ez homokhit. Sok keresztény lelki háza szenvedett már hitben összeomlást az élet viharaiban, mert homokra épített. Fogadjuk hát meg Jézus szavát, hogy által menve a szoros kapun, a keskeny úton járva, életünk a hatalmas Isten igéjére, a testet öltött igére Jézusra épüljön. És akkor jöhetnek viharok, jöhetnek hamis proféták, nem fog meginogni az épület. Én szívből kívánom mindannyiunknak, hogy így legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, szeretnénk neked hálát adni azért, ha már átmehettünk a szoros kapun. Légy áldott, hogyha vezetgetsz már bennünket a keskeny úton. Köszönjük, hogyha felvehettük a keresztünket, és követhetünk téged. Könyörgünk most azokért, mennyei édesatyánk, akik még ezt a lelki lépést nem tették meg. Könyörülj rajtuk, hogy be tudjanak lépni, és végig tudjanak menni a keskeny úton, ami a mennyországba vezet. Mennyei Atyánk, könyörgünk hozzád azért, hogy adj nekünk erőt és bölcsességet, hogy el tudjuk vezetni az embereket a szoros kapuig. Légy hozzánk kegyelmes. Kérünk, adj nekünk bölcsességet, hogy meg tudjuk látni a jó és a rossz gyümölcsöket, hogy a hamis prófétákat el tudjuk űzni. Könyörülj az egyházadon. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, azt, hogyha az életünknek van legalább egy olyan igéje, ami kősziklává lehetett. Kérjük ad, hogy minél több legyen. Ad nekünk a hit bátorságát és merészségét, hogy rámeljünk állni a te csodálatos kijelentésedre. Köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük azt, hogy valóban elküldted a te szent lelkedet, és szóltál hozzánk. Légy mindezért áldott. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Akik múlt héten nem voltak itt az Isten tiszteleten, vihetnek a gyülekezeti hírmondónk őszi számából, fogadják szeretettel ajándékba a testvérek. A kiáratoknál szolgálatot teljesítő presbiterektől kaphatunk belőle. Ebben a számban olvashatunk egyebek mellett réteg csoportjaink nyári táborairól és csendes hétvégéiről is. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Szerdán este 7 órától kóruspróba lesz, csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti bibliaórát, 17 órától gyülekezeti hittanórákat tartunk az óvodás, alsós, illetve felsős gyermekeink számára. A pénteki ifi órák és az imaóra kivételesen elmarad, tekintettel arra, hogy a felnőtt ifjúság csendes hétvégére utazik Mátraházára, köztük a lelkipásztor és a két ifi vezető is. Kérjük, gondoljanak majd a testvérek a pici gyerekekkel együtt közel 70 fővel táborozó felnőtt fiataljainkra imádságban is. Vasárnap 10 órától ünnepi Isten tiszteletet, vele párhuzamosan gyermekisten tiszteletet tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. Ma 11:30-től a kórus próbál. Hirdetem, hogy hosszú szünet után újra koncertet ad gyülekezetünk zenekara, az Anima Sony, a Chili Művelődési Központban. Az esemény időpontja 2022. december 1. csütörtök 18:30. A belépőjegy ára 2000 forint, amelyet online a jegy.hu oldalán, a Chili pénztárában, illetve Isten tiszteletek után a gyülekezeti nagyteremben is lehet megvásárolni. A zenekar szeretettel hívja a gyülekezet tagjait, és arra bátorít mindenkit, hogy szólítsunk meg, és invitáljunk családtagokat, barátokat erre a léleképítő kora adventi koncertre. Előzetesen hirdetjük, hogy hittanos és vasárnapi iskolás gyermekeink számára adventi kézműves délelőttöt szervezünk egyházközségünkben. Ennek az időpontja 2022. november 26-a, délelőtt 10 órától délig. Szeretettel hívjuk és várjuk gyermekeinket az alkalomra.
Felhívjuk az idős és mozgásukban korlátozott testvéreink figyelmét arra, hogy szükség esetén tudunk segíteni a vasárnapi templomba hozatalokban, majd az Isten tisztelet utáni hazaszállításukban is. Aki élne ezzel a lehetőséggel, a lelkészi hivatalban jelezze ezt. Szomorú szívvel jelentjük, hogy hűséges egyháztagunk Sarkadi Jánosné Jolika életének 93. évében, a mögöttünk hagyott héten, hétfőn elhunyt. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy a vasárnapi istentiszteleti és úrvacsorai közösségben még velünk lehetett. Szeretett testvérünket 2022. november 24-én csütörtökön 12:00-kor a Fiumei úti temetőben kísérjük el utolsó földi útjára. A temetésre a gyászoló család, és mi is szeretettel hívjuk, várjuk a testvéreket. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, énekeljük záró énekünket, majd utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Záró énekünk a 822. számú dicséretünk első három verse lesz. A 822. számú dicséretünk első három versét fogjuk tehát énekelni. Az első vers így kezdődik: testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj.